Befektetésekkel fogunk foglalkozni, Plesinger Gyula lesz, nem lesz, itt van velünk a vendégünk, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt!
Miért kívánok!
Na, múltkor is végre személyesen itt jártál nálunk, akkor először hosszú idő után, és akkor ott valahogy annak a vége, ugye ez az aktív-passzív befektetés kezelés, portfolio management, bebonyolódtunk és arról beszélgettünk, annak egy ilyen folytatásaként most megint felvehetjük a fonalat, és megnézhetjük azt, hogy a privát banki ügyfeleknél, nem tudom, ez elvárás, hogy tudják-e egyáltalán, vagy számítanak-e ilyesmire, foglalkoznak-e ilyesmivel, hogy melyik verzió szimpatikus nekik, vagy mit ajánl a privát bankár nekik.
Abszolút foglalkoznak, de tovább is mennék, ez nem egy privát bank specifikus kérdés.
Igen.
Az aktív vagy passzív befektetési stratégiák közötti különbségtétel. Éppen ezért gondoltuk ennyi. Aha. Kulisszatitkot talán el lehet árulni, hogy azért a tematikát előzőleg átbeszéljük, hogy ez azért széles körök számára érdekes lehet. Hiszen amikor valakinek megtakarítása van, saját személyes tapasztalatom is az, hogy az első kérdés, ami így az ügyfelekbe, partnerekbe felmerül, hogy na akkor most ezzel egészen pontosan mi legyen, hogyan nyúljak hozzá. És itt jön képbe ugye ez a két megközelítés, ami tulajdonképpen egy ilyen nulladik kérdése is lehet a befektetési politikának, vagy a stratégiák közötti választásnak, hogy tudok-e, szeretnék-e aktívan foglalkozni a pénzügyeimmel, érdekelnek-e annyira a tőkepiacok, hogy tájékozódni szeretnék és rendszeresen döntéseket hozni, vagy ennek éppen az ellenkezője. Nem vagyok rá kíváncsi, untat, a kockázatvállalás az nem jön nekem zsigerből. Ez szolgálja ki ugye a passzív irány is. Ami nagyon érdekes, hogy évtizedek óta zajlik szerintem egy soha meg nem, vagy el nem dönthető vita, hogy melyik a jobb.
Igen.
A kettő közül én láttam elemzést, ami egyértelműen az egyik, majd ami aztán egyértelműen a másik mellett kardoskodott.
Hát ugye a hozamok alapján ezt elvileg sorba lehet rakni, csak kérdés, hogy mit hasonlítunk össze, mivel.
Hát hogyha... meg milyen idősíkokat, honnan ragadsz ki, melyik, melyik 15 évet vizsgálod mondjuk.
Ezen a ponton hagy idézzem meg egy volt tanult kollégámnak egy bölcseletét, aki úgy fogalmazott, hogy a számok, hogyha kellően sokáig kínozzuk őket, mindent bevallanak.
Ja,
biztos, hogy tudunk találni olyan idősort, olyan terméket, amikor az egyik vagy a másiknak.
Azt üzenik, amit én szeretném.
Igen. Hát ez különben egy klasszikus elemzői betegség, igen, hogy előre hozzuk a következtetés, aztán varrunk hozzá egy narratívát. Minden esetre én azért nyitva hagynám ezt a kérdést, és alapvetően a javasolni, ha szabad így saját élményanyagból meríteni. Én úgy szoktam, hogy inkább a partnerek, ügyfeleknek a habitusát vizsgáljuk, és kiderül, hogy kinek mi az, ami a személyiségéhez passzol jobban. Tehát aki egy aktivista, érdeklődő természet, őt biztos, hogy nem fogom passzív irányba tolni, mert meg fog őrülni, hogy másfél évig nem nyúl hozzá a befektetéseihez.
És ezek ilyen, sokszor ilyen lehet, hogy a hozamtól független dolgok. Tehát pont az, akit mondasz, hogy rohadtul nem érdekli, nem akar vele foglalkozni, és tegyük fel, hogy a statisztika objektíven azt mutatja, hogy a passzív mód kevesebbet hoz, de neki az egy plusz hozadéka a dolognak, hogy nem kell vele foglalkozni, nem rá se kell néznie, meg az ott csinálja magát. Míg a másik, az izgő mozgó, az meg lehet, hogy azt sem keres eleget vele, de legalább ott bütykölheti, benne lehet, úgy érzi, hogy kontrollálja a folyamatokat, neki meg az lehet egy többlet. Tehát nem is biztos, hogy csak a számok és csak a hozamok döntik ezt el. Ebben az esetben, amikor az egyénre vetítjük és a habitusra. Dolgok.
Ezzel csak egyetérteni tudok, azért a befektetések világában a nyilván az eredményességet hozamban mér,
persze,
de annyi milliónyi faktor van, ami által valaki jól érzi magát egy befektetésben, vagy követni szereti, vitatkozik éppen róla, hogy a hasznossága azért ezen, tehát a pusztán a hozam megfontoláson túlmutat. Hozzáteszem, azért van egy olyan aspektus, amivel ezt a két stratégiát egy kicsit közelebb tudjuk hozni egymáshoz. Ez pedig, és akkor visszautalnék az előző gondolatra, hogy azért sok mindent lehet bizonyítani számokkal, illetve azoknak az ellenkezőjét is. Alapkezelők szoktak amúgy helyesen egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas hát egy ilyen kalkulust megmutatni az ügyfeleiknek. Ez általában úgy szokott nézni, hogy vesznek egy idősort, és megmutatják, hogy azon idősorban, hogyha folyamatosan abban a termékben, mondjuk legyen az S&P 500-as index befektetett az ügyfél, akkor ugye mennyi hozamot ért volna el. Majd, mint Rodolfo, csak a kezemet figyeljék, elveszik abból az idősorból a 10-20-30 legerősebb napot, és megmutatják a hozamot, hogy mi lett volna, hogyha azokból kimarad. És ez, ennek a tanulmánynak, vagy ennek az elemzésnek az eszenciája, az a lényege, hogy megdöbbentően nagy hatása van pusztán néhány nagyon erős napnak a befektetésekre. Tehát aki ez iránt érdeklődik, számtalan ilyen elemzés lehet az interneten találni, de döbbenetesek a különbségek. Tehát én magam is alig-alig hiszem el, pedig ebben élek már lassan 2 évtizede, hogy 10 jó nap 10-20-30, akár 100%-nyi különbséget is eredményezhet két idősor között. A probléma...
Na, mi következik ebből?
Ebből
benne kell lenni passzívan, mert különben véletlenül pont kihagyod a jó napokat, és akkor elbuktad a hozamot.
Igen, az érvelés az, hogy tessék befektetni, tessék jelen lenni a piacon. Ez a, hát ezt nem tudom szépen lefordítani magyarra, de ez a stay invested, ez az üzenete általában, tehát legyél befektetve, nagyon csúnyán vagy tükörfordítva. Vagy
befektetett állapotban.
Üljél benne.
Üljél benne, és akkor ezt még akkor csűrhetjük tovább, ez a time a fontos, tehát a befektetésben eltöltött idő, nem pedig a timing, tehát nem pedig az időzítés. Tehát az üzenete az alapkezelőknek ilyenkor az, hogy tegye be a pénzét az ügyfél, és legyen benne, vagy legyen piaci kitettsége. Egy dolog hibázik ezekben az elemzésekben, amit én nagyon hiányolok, hogy azért ez egy kicsit féllábas, mert érdemes azt is megnézni, hogyha kivenném ebből az adatsorból a 10 legrosszabb napot, akkor mi történik, és hát ez nyilván tudjuk be a véletlennek, de amikor erre a kérdésre így a közelmúltban Google-on, hát egy kicsit felszínesen ugyan, de beletenyereltem, hát zavarbejtően kevés olyan elemzést találtam, ami a 10 legrosszabb napnak a hatását létezik, de messze nem annyi, mint ami a legjobb napok kihagyásából ered. Viszont mi történik akkor, hogyha kivesszük a legjobb és legrosszabb napokat? Most kapaszkodjon mindenki, ez egy érdekes konklúzió, de már talán nem annyira magától értetődő. Ha azt mondjuk, hogy nem tudunk időzíteni, ügyefogyottak vagyunk, elhibázzuk a legjobb napokat, nem vagyunk jelen, akkor
hát
azért...
Meg az nagy szerencse kérdése is azért.
Igen, de akkor azért lehetünk annyira megengedők magunkkal, hogy azt mondjuk, hogy akkor a legrosszabb napokból is valószínűleg ki fogunk maradni, mert ott is későn reagáltunk, stb. A piacok természetrajza az olyan, hogy a rossz napok azok általában rosszabbak, tehát abszolút értékben jóval nagyobb mozgások vannak egy ilyen igazi összeomlós napon, mint az igazán
hát
jó
napok. Medve leugrik az emeletről a bika a lépcsőházba, ballag fölfele, ugye?
Így van, jó sok, itt negyed órában nagyon sok bölcsességet gyűjtünk, de ez igen, abszolút így van. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, hogy véletlenszerűen csak csípőből tüzelünk, és nagyjából ugyanannyi extra jó napból maradunk ki, mint amennyi extra rosszból, nem biztos, hogy rosszul járunk. Tehát oda akarok kiukadni, hogy érdemes lehet megpróbálni időzíteni. Viszont ez megint csak egy gyakorlati tapasztalat, hogy az időzítés alatt nem feltétlenül azt értem, hogy kibeugrálni a piacra. Mert hogyha valaki teljes visszavonulót fúj, és kiül a partvonal mellé, onnan nagyon nehéz visszamászni. És itt citálnám akkor megint az alapkezelőket, meg az ő munkáikat. Ezt a munkát, hogy időzít, hogy hogyan vállal a kockázatot, föltekeri, lejjebb tekeri, ezt egy jó képzett alapkezelő ezt elvégzi. Tehát itt ennek a gondolatmenetnek a vége, a kifutása, konklúziója részemről az lenne, hogy úgy általában bármilyen megtakarítás kezelésére szerintem a befektetési alapkezelők univerzuma az igenis alkalmas, hiszen ezt a dilemmát, hogy aktív legyek, vagy passzív, jelen legyek a piacon, ne legyek, időzítsek, vagy ne időzítsek, ők feloldják, hiszen nekik az a dolguk, hogy jelen legyenek a piacon, ez jó, és hát az előbb levezetettek alapján szerintem meg van abban érték, hogy legalább megkísérel időzíteni egy alapkezelő, hiszen akár véletlenszerűen is, de akkor a nagy bukókból igen, ugyanúgy ki tud menekülni, mint ahogy esetleg elhibázik egy nagy, nagy emelkedést.
Még egy kicsit a forintról beszélgessünk egy ilyen befektetés filozófiai kör után, mert hogy az is nagyon izgalmas, és hát sok fejfájást okoz most, nem pusztán önmagában csak a gyengülés, hanem a gyengülés következményei, az inflációs hatás, nézzük csak meg az üzemanyagárakat, de az egyéb importált infláción keresztül, hogy mit csinál. És talán kezdhetjük onnan, mert az egy érdekes pillanat volt, az a várakozás az MNB döntésére és az a csalódás. Gyakorlatilag ott egy ilyen szikrával beindult az a folyamat, ami még most is tart, hanem is egy végtében gyengül kisebb, nagyobb korrekciókkal, de gyakorlatilag most egy elég rossz periódusba került megint a forint.
Igen, hogyha megidézted a kamatdöntőülés napjáni megesett forint mozgást, én azt tudom javasolni, hogy akit egy kicsit is érdekelnek a devizapiacok, érdemes azt a napot alaposan kielemezni, mert tankönyvbe illik az a mozgás, amit aznap a forint rajzolt. Ugye reggel még nem történt az ég egyadta világon semmi, akkor a reggel ilyen 8 óra környékén volt egy jelentős másfél forintos erősödés, ami ugye annak volt köszönhető, hogy hiába várta a piac azt, hogy 15% vagy 15 bázispontot fog emelni a jegybank, annak a valószínűsége, hogy ennél kevesebbet fog mozdulni, az közel nulla, tehát volt. Semmi. Viszont benne volt a pakli, hogy esetleg lépnek egy nagyobbat, és a devizakereskedők ezeket a helyzeteket keresik. Mi nem bizonyosságokkal dolgozunk, hanem valószínűségekkel. És amikor van egy ilyen nagyon aszimmetrikus úgynevezett kockázat megtérülési profil, tehát van egy várakozás, ahhoz képest egy irányba biztos nem megy a piac, egy másik irányba mehet, ez a kereskedőknek, a profi kereskedőknek egy nagyon jó vadászterep. És ez az, ami látszott azon a reggeli mozgáson, hogy bizony megjelentek ezen a vadászterepen, és amikor nem jött vad, ugye ez kora délután kiderült, akkor zárták a pozíciókat, elfogadván az, hogy ez most nem jött be, de nem hiszem, hogy bármelyik nagy befektetőt súlyosan érintette volna az, hogy most ez a spekuláció, ez nem működött éppen. És ugye a napvégi korrekció az meg pont a pozícióknak, a reggel felvett pozícióknak a zárása volt. Mindenesetre tényleg egy nagyon szép mozgást írt le ebből a szempontból. Amit pedig azóta látunk, az egy kötélhúzás a piacon. Ugye az egyik oldalon áll a globális inflációs aggodalom, ami hát így egyrészt időhiány, meg tartok tőle, hogy azért az érdeklődés hiány, egy mélyebb közgazdasági elemzéstől most tekintsünk el, de annyit fogadjanak el tőlem, hogy minden egyéb változatlansága esetén egy gazdaságban egy növekvő infláció devizagyengüléshez vezet pont. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy Magyarországon a környező gazdaságoknál magasabb infláció van, ennek lesz egy forint gyengítő hatása. A kötél másik oldalán pedig ott van a jegybank, amely időzítés szempontjából szerintem nagyon prudensen járt el, hát ugye hónapok óta emelnek, és a magasabb kamattal próbálják vonzóbbá tenni a forintot a befektetők számára. Ez igen, a két hatás.
Igen, ám csak pontosan akkor, amikor mindenki ráébredt erre, a magyar jegybank viszonylag hamar kezdett emelni, meglepetést is okozott ezzel. Aztán pont egy olyan időszakban, amikor mások is ráébredtek és elkezdtek emelni, a magyar jegybank visszafogta magát, és visszaváltott kisebb emelésre. És azóta gyengül a forint. De ez a rész nem világos nekem, hogy ezt miért.
Így van, én azt gondolom, hogy a jegybank szeretné elkerülni azt, hogy azzal legyen vádolható, hogy őt a piac tolja. Tehát nekik van egy inflációs pályájuk, egy ehhez projektált kamatpályájuk, és ők ehhez fognak, én azt gondolom, ragaszkodni. Én értem a befektetők igényét a kamat és hozam iránt, de amikor ilyen 10-15 bázispontokat kérünk számon egy jegybankon, saját magunkon, miközben egy napi mozgás is lehet akár 0,5%, hát még egy éves elmozdulás. Igen. Ezeknek szimbolikus jelentősége van, valójában én azt gondolom, hogy tehát érdemben ezek a kamatkülönbözetek azért nem fogják befolyásolni. Nem kéne, hogy ilyen érzékenyen befolyásolják a döntéseket.
Nem kéne, de a befektetők ugranak rá.
Ugranak rá, de ugye pont azt látjuk az elmúlt pár napban, hogy éppen jön vissza a forint. Tehát olyan nagyon tartós, tehát ugye senki nem gondolhatja azért komolyan, hogy 15 bázisponttal kevesebbet lép a jegybank, és akkor elmegyünk 400-ig. Tehát, hogy ennek szerintem, tehát ez egy erős túlreagálása lenne. az, hogy a piac magasabb kamatpályát vár el, igényel, ez egy egyértelmű üzenet a jegybank felé, amit meg hát nyilván ők majd a saját boszorkány konyhájukban meg fognak vizsgálni. A forint sorsát pedig azt fogja eldönteni.
Ez a másik serpenyő?
Tehát a másik serpenyő az, hogy a jegybank emelt, az valóban egy vitatott kérdés, hogy megfelelő ütemben emele vagy sem. Én azért azt gondolom, hogy mivel globális eredetű az inflációs nyomás, hát átkozottul sokat kéne ahhoz emelni a jegybanknak, hogy a nemzetközi befektetői univerzum hátradőjön és megnyugodjon, hogy jó, akkor a magyarországi inflációs nyomás kezelve vagyon. Ez kívülről érkezik, tehát ezért is valószínűleg indokolt az, hogy a jegybank nem lövi el az összes puskaporát. Minden esetre...
Neked számos része nem monetáris probléma, tehát egy chip hiány okozta autó ár emelkedésre, nem lesz hatása semmilyen kamatszint.
Így van, maximum debilizáljuk a gazdaságot, igen, miközben nem is a kiváltókat, igen, kezeltük. Tehát én kicsivel türelmesebb lennék a jegybankkal, mint a piac általában, de hát ez csak egy vélemény a millió
közül. Az idő nekik fog dolgozni, hogyha itt az 5 körül megy a himbilimbi az inflációból, az idő halad, ők pedig ezt hozzák, ezt a 15-öt, akkor azért a piac is meg fog nyugodni, mert lassan odaér a kamatszint, ami meg abszolút illeszkedik.
Így van, nem köteleződtek el a kamatpálya vége, igen, tekintetében, tehát ez át fog várhatóan nyúlni a jövő évre is. Így a forint sorsát én szerintem végeredményben azt fogja eldönteni majd, hogy elhiszi a piac az, hogy ez a leszállított kamatemelés, ez mérsékelni fogja az inflációs nyomást. Abban a pillanatban, ahogy ez a hit, ez megerősödik, a forint stabilizálódni fog, esetleg egy kicsit vissza is fog tudni erősödni. A következő pár hónapra az én személyes véleményem az az, hogy azért inkább a mérsékelt gyengülés irányába megyünk el, de rekordgyenge forintra én a magam részéről nem számítanék.
Oké, ez jó végszónak. Köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szép napot neked. Persinger Gyulával beszélgettünk, az MKB Private Banking igazgatójával, megyünk tovább hírekkel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.